Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ez a címlap, a Szabad Európa podcastja, én Lampi Ágnes vagyok. 26. évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor. Hát nagyon sok belpolitikai bejelentést, tehát csak a teljesség igénye nélkül mondok néhányat. SZIA mentességet kaptak legalább két gyermeket nevelő nők, az élelmiszerárak emelkedését akár hatósági árral és profit korlátozással törné le, Orbán Viktor ezt is bejelentette. A nyugdíjasok bizonyos termékek esetében áfa visszatérítést kapnak, úgyhogy ilyen bejelentések hangzottak el. Azt is mondta Orbán Viktor a Pride szervezőinek, üzent, hogy ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével, mert hogy szerinte kidobott pénz és idő, és hogy az alaptörvénybe beleírják, hogy az ember vagy férfi, vagy nő, úgyhogy ilyen bejelentést is tett. És hát azt is hozzátette, hogy a Soros Birodalom magyarországi lerakatának pedig már húsvétra vége lehet. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy Magyar Péter reagált erre a Facebook oldalán, azt írta, hogy kínos, szomorú és hiányos évértékelőt tartott Orbán Viktor, mert hogy a miniszterelnök úgy viselkedett, mint egy megfáradt, pityókás TSZ elnök, aki először erőltetetten poénkodva, majd fenyegetőzve tart termelési beszámolót egy kocsmában, és szinte semmiről nem beszélt, ami a magyar emberek életét érinti. Úgyhogy ez a két értelmezés van, megpróbáljuk majd helyre tenni és elemezni a beszédet. Tehát Gáspár Kristóf, a Paradigma Intézet elemzőjével köszönöm, hogy itt vagy.
Jó napot kívánok!
Na kezdjük már egy kvázi részlettel az elején, mert hogy sokan kiemelték a beszéd kapcsán, és most ez egyelőre még nem a tartalmi részére vonatkozik, hanem arról, hogy milyen volt Orbán Viktor, mert hogy sokan kiemelték, hogy sokkal lazább volt, könnyedebb volt, mint ahogy ő ilyenkor lenni szokott, elmondta természetesen a szokásos poénokat, de hogy nevetett is a saját viccein. Ez az egyik értelmezés szerint sokkal, tehát hogy ilyen lazább és könnyedebb volt. Mások azt mondják, hogy hát igen, direkt csinálta ezt, pont amiatt, hogy jelezze azt, hogy semmi probléma nincsen, és hogy ő ennyire lazán veszi most ezt a helyzetet. Te melyik értelmezés gondolod helyesnek?
Azt gondolom, hogy azért nyilván megváltozott politikai helyzetben vagyunk most már legalább egy éve, és a fő kihívónak, Magyar Péternek volt egy csomó állítása Orbán Viktorral kapcsolatosan. Az egyik valóban, amit itt a felvezetőben, vagy bevezetőben is elmondtál, hogy hát valóban egy ilyen megfáradt öregembernek a képét próbálta leírni Magyar Péter, hogy ilyen volt Orbán Viktor. Ehhez képest valóban egy ilyen, hát ilyen dinamikusnak tűnő miniszterelnököt láthattunk. Szerintem az elsősorban azért volt ilyen a beszédnek a felépítése, azért volt ilyen a stílusa, és azért volt ennyi vicc is elhelyezve, amin tényleg ő maga is nagyon jól szórakozott, hogy pont ezt a dinamikus képet meg tudja erősíteni, és pont azt tudja láttatni, hogy hát valójában itt nincs egy olyan probléma, hogy van egy megfáradt öregember és egy friss kihívó, mert nyilván a friss kihívó az lehet, hogyha nem is a tapasztaltabb, de az biztos, hogy a nagyobb munkabírású és talán jobb vezetője is tudna lenni az országnak. Most erre próbált rácáfolni, és szerintem ebből a szempontból sikeres volt.
Tehát akkor ez egy felvett póz volt inkább szerinted? Ez a nagyon kedves, jókedv, vicceskedés, nevetgélünk a saját poénunkon stílus?
Azt gondolom, hogy igen, hiszen az elmúlt években ezt nem szokhattuk meg Orbán Viktortól. Ő ezt tudatosan készült arra, hogy neki most valóban meg kell mutatni ezt a kicsit, mint a fiatalos arcát is. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy sikeres volt ez a kísérlet számára. Kérdés, ez mennyire lesz hiteles mondjuk a következő 14 hónapban választási kampány alatt is.
Még egy előzményre hagyj kérdezzek rá, mielőtt rátérünk a tartalmi elemekre. Magyar Péter előtte több bejelentést is tett. Először, egyébként közvetlenül a néhány órával az orbáni beszéd előtt. Ugye korábban azt írta, hogy Orbán Viktor nem kerülheti meg, hogy országvilág előtt bevallja, hogy ő vagy a családtagja lobbizta ki a kegyelmet a pedofil segítő Kónyi Endrének, tehát újra előhozta a kegyelmi ügyet, és hogy miért léphetett fel a kormány által támogatott gyerektáborban, Kunstárban elítélt bűnöző, ugye ezt is sokszor elmondta, és azt is bejelentette tényleg néhány órával Orbán Viktor beszéd előtt, hogy a Tisza márciusban népszavazást indít a valódi Magyarországról, és hogy felszólította ugye Orbán Viktort, hogy legyenek előrehozott választások, a miniszterelnök újra elmondta megfáradt, unott, kiöregedett kormányzása miatt láthatóan gyáva kikérni az emberek véleményét, megtesszük helyette mi. Szóval volt két ilyen típusú bejelentése is. Mennyire, hát dalolta ki a sajtot, hogy így kérdezzem a miniszterelnök szájából, szóval mennyire volt ennek jelentősége ennek a bejelentésnek közvetlenül Orbán beszéd előtt?
Nyilván egy miniszterelnök évértékelő napján a miniszterelnök évértékelő legfontosabb belpolitikai esemény, szerintem ezt nem tudta volna, hogyha ennél sokkal keményebbeket és sokkal többet is mond Magyar Péter, akkor sem tudta elvenni ezt a, akkor sem tudta volna elvenni ezt rivalda fényt Orbán Viktortól, viszont ez biztos, hogy kicsit tudta árnyalni és színezni a képet, azáltal, hogy hát Magyar Péter is nem csak hogy bekerült a hírekbe, de abszolút akár egy személyes jelenléttel is, ugye nem sokkal azelőtt focizott a fiaival ott a környéken, szóval tényleg egy kicsit meg tudta osztani a médiának is a figyelmét azzal, hogy megmutatta, hogy egyébként van egy másik Magyarország.
De mennyire tudta megosztani, mert ez a kérdés igazából, mert azért egy elég jelentős bejelentésről van szó, már mint a népszavazást illeti.
Abszolút, hogy az volt a logikája ennek az egésznek, hogy Orbán Viktor évértékeléről beszélgetünk egy néhány napig valószínűleg, meg nyilván, hogyha lesznek valamilyen tényleges intézkedések, akár jogalkotás szintjén a bejelentésében elhangzottak alapján, akkor nyilvánvaló, hogy akkor vissza tudunk utalni Orbán Viktor évértékelőjére. Viszont Magyar Péternek tudatosan csak olyan mondásai voltak, amik kifejezetten arra egy nagyon cselekvésre ösztönző mondások voltak, amik a következő hetek, hónapoknak a napi rendjét is meg tudják határozni, sem utolsó sorban pedig ugye, ami a legnagyobb kívás számára egy országos hálózat felépítésére abszolút alkalmas, egy országos akciósorozatot is tud megvalósítani, aminek most már egyre több részletét tudjuk meg, akár az, hogy március 1-én Békés megyében kezd, akár hogy március 15-én nyilván lesz majd egy nagy budapesti megemlékezés, tüntetés is, egészen addig, hogy most már tudjuk, egy népszavazási kezdeményezés is lesz, az, hogy milyen kérdésekben, az persze még nem tudjuk, de hát nyilván egy történetet sem úgy mesélünk, hogy lelőjük a végén a poént, hanem szépen lassan építjük a történetnek az egyes elemeit fel. Ebből a szempontból szerintem ez egy sikeres kísérlet volt. Nyilván ez a retrospektíva látjuk, hogy ez most itt elkezdődött, és ebből mi fog kifutni. Orbán Viktor évértékelő viszont az egy napig tartott tulajdonképpen, és nyilván majd az intézkedésekről fogunk beszélni, de talán kevesebb visszautalás lesz erre az évértékelőre.
Egyébként, ha már az intézkedéseket említetted, akkor ugye sokan felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon sok belpolitikai intézkedés jelentett be Orbán Viktor. Nagyon magabiztos próbált lenni, vagy az is volt, ahogy itt az előbb beszéltünk, hogy azt mondta, hogy a következő győzelemre csak 14 hónapot kell várni, tehát föl sem merült bármi egyéb, és szenvedés nélkül nincs győzelem, fájdalom a barátunk, ugye ezt is sokszor elmondta, 2024 férfias év volt, tegnap még eretnekek voltunk, ma nálunk kopogtatta fél világ, ugye ezeket a korábban is emlegetett mondatokat, azt is elmondta, örökzöldek vagyunk, a Rolling Stones, tehát hogy azért ilyenek is belefértek. Az, hogy ennyire magabiztos próbált lenni, ez mennyire jött át egyébként a beszéd egészén figyelembe véve, aztán nem mondom, az intézkedésekről is beszélünk, de hogy ez a fajta magabiztosság, ez mennyire jött át szerinted?
Én azt gondolom, úgy, ahogy egy kicsit erőltetett volt az, hogy ő mennyire dinamikusan és viccesen próbálja megfogni ezt az egész beszédműfajt, annyira szerintem hasonlóan erőltetett volt ez az a túlzott magabiztosság. Azért a 2024-es év semmilyen szempontból nem arról szólt, hogy a Fidesz az virágozna, vagy Orbán Viktor hatalmaz virágozna. Valóban utalt arra, hogy az EP választáson micsoda eredményt értek el. Persze, csak hogy kontextusát tekintve ez a legrosszabb fideszes EP szereplés volt az EP választások története óta, mióta a Fidesz elindul ilyen választáson, vagy hát mióta van ilyen típusú választás Magyarországon. És ezért azt gondolom, hogy ilyen típusú magabiztosság persze szól a saját tábornak, hogy itt nincs itt semmi látnivaló. Ugyanakkor nyilván az, hogy ennyi belpolitikát belevitte ebbe a beszédbe, az jól mutatja, hogy mégiscsak azért van itt valami látnivaló. Valószínűleg most már jó ideje nem kaptunk közönkutatásokat, de azt azért prognosztizálhatjuk, hogy ezekben a kutatásokban is, hogy meg fognak jelenni a következő napokban vagy hetekben, akkor valószínűleg azt olvashatjuk ki, hogy nagy változás nem történt. Tehát nem az történt, hogy a Fidesz hirtelen visszaszerzett 5-10-20%-nyi szavazót, akit elveszített adott esetben, vagy akik nem voltak annyira motiváltak, hogy azt mondják, hogy ők Fidesz-es szavazók most ebben a helyzetben is. Én azt gondolom, hogy van újra belpolitika, és ez Orbán Viktor beszédében jól visszajött. Van újra belpolitika azért, mert Magyar Péter is egy erős kihívó, egy erős tömbbe szerveződő kihívóval találta szembe magát Orbán Viktor és a Fidesz is, és ezért kellett neki tulajdonképpen belemenni abba, hogy hát eddig ezek a beszédek arról szóltak, hogy Donald Trump, vagy arról szóltak, hogy nem tudom, világmegfejtéseket elmondott a miniszterelnök, most meg a beszédnek a készen kétharmada nagyjából belpolitikáról szólt, belpolitikai ígéretekről szólt, és belpolitikai konkrét mondásokról is szólt, ez biztosan a megváltozott helyzetnek a felismeréséből fakad, és erre, és pont emiatt gondolom, hogy emiatt volt egy ilyen kicsit ilyen kognitív diszonancia is benne, hogy van újra belpolitika, mert hogy van egy erős kihívó, akivel fel kell venni a versenyt, de egyébként nagyon magabiztosak vagyunk. Nyilván saját tábor meg kell erősíteni, meg az ott ülőket is meg kell erősíteni, hogy nem lesz itt gond, kell keményen dolgozni, ezzel szerintem nincs is gond, viszont az, hogy azt mondja, hogy így tulajdonképpen pár hét, pár hónap alatt mindenfajta problémát meg fog oldani az országban. Hát 15 éve van kormány Orbán Viktor, és ez alatt se oldott meg egy csomó problémát. Ráadásul az, hogy a problémák egy jelentős részéről nem is beszélt, az meg nyilván azért hát felvet egyéb kérdéseket is.
Az, hogy a saját tábort mennyire sikerül megerősíteni, ez egy fontos kérdés, és sokan néztük, vagy én is néztem azt, hogy mintha megváltozott volna a hangnem már, ami Magyar Pétert, vagy akár az ellenzéket illeti. Arra gondolok, hogy eddig ugye nagyon, nagyon direkten támadta, ha egyáltalán emlegette, vagy egyáltalán a nevét kiejtette, úgyis egy kérdés volt. Most viszont, mintha picit ilyen lekezelően, olyan lenézően beszélt volna róla, ugye azt mondta, hogy Brüsszelnek csak az a fontos, hogy neki behódoló kormánya legyen, próbálkoztak már szakértő miniszterelnök jelöltel, kanadai magyar kettős állampolgárral, hiperpasszív nyelvtudású polgármesterrel, és most új színpad van, új bábbal, és hogy nem is olyan hosszú az út Weber úr zsebéig, a mi közösségünk ereje a hűség, ugye itt nyilván Magyar Péterre utalt, és hogy aki ezt nem érti, ennek kívül tágasabb, a végén mindenki azt kapja, ami jár neki. Tehát mintha egy picit más hangnemben vagy tónusban beszélt volna Magyar Péterről, ezt hogy látod? És hogy ennek mi lehet a jelentősége, ha így van?
Ugye ezt látni kell, hogy a politikában az árulás, mint szimbólum, vagy az árulás, mint cselekvés, azért az egy hát, nagy bűnnek számít minden közösség életében. Az ellenzéki pártok, a régi ellenzéki pártok esetében azért megszokhattuk, hogy ha nem is azt mondom, hogy ez lett a mindennapi cselekvésnek a része, de azért nem tudom, volt olyan országgyűlési képviselő, aki most már negyedik pártjában van éppen jelenleg, úgyhogy ott azt mondom, hogy kicsit talán ez másképp alakult. Fidesz táborában viszont abszolút az, hogy a hűségre nagyon sokat mennek, ugye a Fidesznek az ifjúsági szervezet, a Fidelitas is ugye ezt a hűséget próbálja megjeleníteni. És ehhez képest kapnak egy olyan kihívót, aki valójában tényleg, ahogy el is mondta Orbán Viktor, pár évvel ezelőtt még ott az első sorban ült ezeken az évértékelőkön, Varga Judit mellett, hát ez valóban egy nagy csapás számukra. Én azt gondolom, hogy emiatt van egy ilyen morális felindulás is Orbán Viktorban, amit jól meg tudott jelenteni a beszédében, hogy valójában itt nem arról van szó, hogy akkor megint jön egy újabb kihívó, hanem hogy ez közülünk jött ki, ez az ember.
Ez eddig is volt, nem? Ezt tulajdonképpen eddig is többször elmondták többféle módon. Ez akkor hasonló nem változott a hangnemben, szemben?
Szerintem nem változott, azért mert persze Magyar Péter nevét most egyszer sem mondta ki a beszédében, ugyanakkor azt arra jól utalt, hogy hát Magyar Péter nem ő az ellenfél valójában. Az egy plusz morálisan elítélendő cselekvés, hogy ő egyébként egy árulóból lett aztán az ellenzéknek a vezetője. Szerintem megint itt arról van szó, hogy egy olyan csoportokat próbál kijelölni Orbán Viktor, akik ellen ő tud folyamatosan lázadni, és hogyha lázadásban nyilván már áttörésébe, ugye ezt mondta, hogy 2020 az áttörésébe lesz, de hogy mégiscsak egy lázadni tud állandóan, a birodalommal szemben, Brüsszellel szemben, Soros Györgyel szemben, vagy a nem tudom, washingtoni demokratákkal szemben, és Magyar Péter ebből a szempontból csak egy ilyen másodlagos vagy harmadlagos szereplő, aki éppen itt az aktuális ellenfél. Ő úgy próbálja leírni a politikát, hogy valójában itt nem ellenzéki pártok vannak, meg nem ellenzéki szavazók vannak, ugye ellenzéki szavazókról egy szót sem mondott például Orbán Viktor, hanem van ez a nemzetközi hálózat, vagy valamicsoda, nem is tudom, hogy birodalom, most éppen ezt a szót használta, aminek éppen itt mindig akkor van valamilyen új kísérlete arra, hogy megdöntse a magyaroknak az uralmát, nyilván ez a magyarok uralma, ez Orbán Viktor uralmát jelenti minden esetben. Úgyhogy én Magyar Péterről azt gondolom, hogy érzékeli, hogy Magyar Péter van is egy veszélyes elem számára, egy veszélyes kihívó, ez biztos, hogy a beszédében is jól látszott, viszont annyira mégsem próbálta megemelni, hogy egy az egybe vele konfrontálódjon, hanem megint valamilyen proxik mögé rakta Magyar Pétert, hogy ő tulajdonképpen neki nincs is vitája vele, ez előrevetítő, hogy valószínűleg miniszterelnök jelölti vitára sem hajlandó kiállni Magyar Péterrel, vagy a Tisza pártnak a miniszterelnök jelöltjével, hanem az van, hogy egyébként itt a nagy nemzetközi hálózatnak az újabb embere van, akit majd az ő saját szava szerint majd lesöpörnek ismételtem.
Ha már a csoportokról volt szó, hogy milyen csoportokat ki és hogyan próbál elérni, most minthogyha a beszédben Orbán Viktor szisztematikusan kijelölte volna azokat a csoportokat, akikhez szólt, és ugye felelősöket is megjelölt a kormányon belül, hogy kinek mivel kell foglalkozni. Tehát nagyon konkrét volt. Ugye azt ígérte a nyugdíjasoknak, hogy visszatérítik az élelmiszeráfának egy részét, adókedvezményeket, jelentette be, azt mondta, hogy ez világszenzáció, ideje Palkovics Lászlót ismét munkába állítanunk, cseld és gyed, teljes jövedelemadómentesség, 2-3 gyerekes anyák életük végét tartó jövedelemadómentesség. Szóval nagyon konkrét kvázi célcsoportoknak beszélt. Jól látom ezt, hogy itt mondjuk a női szavazókat próbálta esetleg elérni, vagy a nyugdíjas szavazókat próbálta elérni, tehát minthogyha csoportonként, célcsoportonként belőtte volna, hogy kinek mit ígér.
Ugye ezzel a részével a beszédnek két dolgot próbált elérni. Az egyik az, hogy megmutassa, hogy szemben Magyar Péter, aki egy one-man show-t csinál, azzal szemben neki van egy nagy csapata, amely csapatnak ő a vezetője természetesen, és akikre feladatot tud szignálni. Nem tudom, talán 6 vagy 7 szereplőt is megnevezette, itt Lázár Jánostól kezdve Lantos Csabán át Palkovics Lászlóig, valóban rengeteg témával, feladattal bízta meg ezeket az embereket a beszédében. Ezzel azt mutatta meg, hogy ő nem tudom, ilyen omnipotensként minden felett is akar uralkodni, nyilván minden felett akar uralkodni, csak hogy a feladatokat nem ő feltétlenül akarja elvégezni, hanem ezt meg tudja megfelelő embereket találni ez. Szerintem Magyar Péter, aki meg nem mutatta még be a szakértőit. Néhányat bemutatott, de ilyen típusú kezdeményezést mondjuk Magyar Péter nem tudott volna tenni, hogy kedves, nem tudom, jövendőbeli gazdasági miniszterjelölt, akkor dolgoz ki egy gazdasági programot, tehát ilyet nem tudott volna mondani. És én pont azt láttam itt a beszédében, és kicsit összehasonlítva Magyar Péterével is, hogy míg Magyar Péter azért egy integratívan, egy nyitottabb beszédet próbált elmondani, megszólította a Fideszes szavazókat nagyon konkrétan, megszólította egy csomó választói csoportot, addig valóban Orbán Viktor nagyon konkrét választói csoportokat próbált megszólítani, de ezek klasszikusan mind Fideszes választói csoportok. Olyan választói csoportok, akikre azt gondolhatjuk, hogy nagyon konzervatív gondolkodásúak, akiket érzékenyen érint az, hogy.
Tehát nyugdíjasok, nők.
Nyugdíjasok, vidéken élő nyugdíjasok, nők abszolút. Tehát egy kicsit a középosztályt is megpróbálta megszólítani, mert a középosztály számára, középosztály női tagjai számára jelent, és középosztálybeli családok számára jelenten a segítséget valóban ez a örök létig tartó adómentesség. De azért azt is látni kell, hogy hát van egy csomó olyan választói csoport, ami kicsit, mint hogyha a Fidesz-től eltávolodott volna. Szerintem például az, hogy megemelte például az ellenzéki pártok kezdeményezésén nyomán, ugye milyen ellenzéki pártos kezdeményezés, például a közvetlen készpénz használatot, azt, hogy be akarja emelni az alkotmányba, ez ugye klasszikus Mi Hazánkos kezdeményezés volt. Ugye nyilván ezzel azt készített elő, hogyha Mi Hazánk esetleg túlságosan erős lenne, akkor Mi Hazánk szavazóira még számíthasson a Fidesz, ne legyen az, hogy ők mondjuk vagy a Mi Hazánkra szavaznak, vagy pedig Magyar Péterre szavaznak, amit ezért láthattunk, hogy Mi Hazánk is.
Inkább a Mi Hazánk szavazóit próbálta meg ezzel?
Ezzel igen. Ezzel.
Csak azért, mert volt egy olyan értelmezés is, mi szerint akár még arra is gondolhat Orbán Viktor, hogy ha esetleg nem lesz kétharmada, és mondjuk koalíciós kormányra kényszerülne, hogy akkor ott legyen a Mi Hazánk.
Erről is lehet szó. Én azt gondolom, hogy mi nincsen eldöntve, hogy Mi Hazánk mi a szerepe, hogyha Mi Hazánk politikájára bármilyen hatással van Orbán Viktor, és én azért feltételezem, hogy van, még akkor is, hogyha nem úgy, hogy nem tudom, Rogán Antal írja meg, hogy Mi Hazánk éppen most milyen témáról beszéljen, de szerintem azért valamilyen ráhatása van a Mi Hazánkra, és főleg a szavazói csoportra, azért itt még egy előkészítő munka van. Nyilván a Fidesz számára kedvesebb, hogyha a Fidesznél vannak a Mi Hazánk szavazói is, értelemszerűen, mert akkor több szavazójuk van, de abszolút ez egy pozitív lehetőség számára. És a másik ilyen dolog volt, ez pedig ugye a drogügy, tulajdonképpen a kábítószernek az ügye, ami az elmúlt években szerintem momentumosok képviseltek, ugye ez a herbál ügy tulajdonképpen, ami tipikusan kisfalvakban okoz elképesztően egy problémát. Nem a fővárosi droghasználatról beszélt, hanem ez kifejezetten ugye a kistelepülésekről, még a herbál szót nem is mondta ki. Ez megint egy olyan dolog, hogy ezzel elérheti azt, hogy vagy megemeli ezt a liberális ellenzéki pártot, és ez nyilván Magyar Pétert akkor a liberális vagy baloldali oldalról kicsit esetleg nehezebb helyzetbe hozza, vagy egyébként arról szól, hogy ez megint egy olyan távoli problémának leírja, amivel kell foglalkozni, és amivel lehet aztán rámutatni, hogy ja, hát egyébként mi itt ezzel foglalkoztunk, és mi valóban a konzervatív szavazókat azt ismételten elértük. Abszolút én is azt gondolom, hogy most táborok és tömbök vannak, és ezt a tábort és tömböt Magyar Péter elkezdte bontani, elkezdte kikezdeni az időseket, a kis településen élőket, már a középvárosokban élőket abszolút elvette a Fidesz-KDNP-től, és most a nőkre, illetve a nyugdíjasokra is azért, és az agráriumban dolgozókra is például mondott egy csomó dolgot a múlt heti beszédében, de azért én azt gondolom, hogy most Orbán Viktor visszatámadt, és egy konkrét cselekvésekkel ment bele. És ugye talán még egy utolsó gondolat, hogy hát mikor láttunk olyat, hogy egy szakpolitikai vitába bocsátkozott a miniszterelnök, hogy tulajdonképpen a nyugdíjasok esetében, vagy minden magyar állampolgár esetében nem arról van szó, hogy mondjuk a zöldségek, gyümölcsök, egészséges élelmiszerek áfáját kellene csökkenteni, ezt kimondta a saját szájával, hanem azt mondta, hogy ugye áfa visszatérítés vagy adó visszatérítés kell ugye ebben az esetben a nyugdíjasok számára elérni. Hát ez egy szakpolitikai vita. Ilyet 15 éve nem hallottunk a magyar miniszterelnöktől, hogy szakpolitikai szinten egy beszédében így szembe megy tulajdonképpen az ellenzéki pártoknak a vezetőjével, vagy az ellenzéknek a vezetőjével. Magyar Péternek az egyik legfontosabb közvetlen konkrét ígérete már az elmúlt 6 hónapban az volt, hogy áfacsökkentés kell az egészséges termékek esetében. Orbán Viktor pedig azt mondta, hogy hát szakpolitikai szinten ő ezzel nem ért egyet, és cserébe itt van egy másik program. Ez megint azt mutatja, hogy teljesen megváltozott a politikai helyzet, ezt érzékeli Orbán Viktor, csak mégis valamilyen olyan világgal és világképpel foglalkozik, amiben hát nagyon sok téma nem fér bele, amiről valószínűleg kellett is volna beszélni.
Igen, már hogy egy csomó minden meg nem volt benne. Magyar Péter egyből reagált erre, hogy mi nem volt, mi minden nem volt benne. Az egészségügyet egyébként kiemelte, hogy ez teljesen kimaradt. Orbán Viktor beszédében sok-sok szakpolitika és egyéb bejelentés mellett. Ennek mi lehet az oka, hogy az egészségügynek nem ment neki, vagy semmit nem mondott az egészségügyről, miközben hát ez is nagyon-nagyon előkerült téma az elmúlt időszakban.
Azért, mert az egészségügynek és az oktatásnak van egy olyan társadalmi többsége, amely szerint ezekben az alrendszerekben nagyon komoly problémák vannak, ezeknek az alrendszereknek a megítélése nem jó. És hogyha egy alrendszer, egy egészségügynek, egy oktatásnak a megítélése nem jó, és ezzel foglalkozik, nyilván eredményeket most már 14 hónap alatt nem lehet elérni ezekben a rendszerekben, ez szakpolitikai és politikai szinten is igaz, akkor az lehet, hogy a választópolgárok jelentős része fogja kötni, hogy egyébként a kormány miatt nem jó az egészségügy és az oktatás helyzete, és ez ismételten hát el tudja érni azt, hogy a kormánynak a népszerűségét roncsolja.
Tehát akkor inkább jobb nem beszélni róla.
Jobb nem beszélni róla. De hogy mellette volt egy csomó olyan téma, amiről egyébként szerintem elvileg kellett volna beszélni. Hát ugye megemlítette Novák Katalin lemondását, de például arról a típusú gondolatról, hogy most erkölcsileg vissza kell térni a Fidesznek arra a pontra, ahonnan ők elindultak, amiben ugye még a tavalyi beszédében ugye utalt is, hogy ez mekkora sorscsapás számukra. Hát erről nem mondott semmit sem, hogy a Fidesz az most milyen állapotban van. Nem mondott semmit az árvízről, ami számomra egészen meglepő volt, hiszen ezt akkor úgy adták elő, mintha ez valami óriási siker lenne, és Orbán Viktor egy személyben mentette meg az egész Dunamentén élő magyarságot. Erről egy utalás sem volt. Én ebből azt tudom kiolvasni, hogy egy, vagy nem tartotta fontosnak az árvízi védekezést, amit én kétlek. Kettő, az akkori siker, szeptember-októberi siker propagandával ellentétben valójában ez nem volt egy sikeres védekezés, mert hogy nem ők voltak a kezdeményezők, és nem ők voltak azok, akik retrospektívan jobban kijöttek ebből a helyzetből, hanem valószínűleg Magyar Péter, akinek az akkori elemzésekkel és politikusi megnyilatkozásokkal ellentétben valóban volt egy fontos szerepe abban, az árvízi védekezésre felhívta a figyelmet, és ilyen típusú politikai sikereket tudott akkor elérni.
Amit egyébként említett, és ugye te is az előbb említetted te is, hogy ez a van mensó, nem van mensó különbség mennyire látható. Hát azért volt egy bejelentése Magyar Péternek, és ez nagy visszhangja volt, ugye a hadsereg, és az ottani vezető, ugye Ruszin Szendi Romulusnak a tevékenység, és itt szó szerint, vagy akár név szerint majdnem, hogy említette ezt Orbán Viktor. Erről mit gondolsz, hogy őt miért emelte ki viszont akkor nagyon konkrétan? Azt mondta, hogy a hadseregből a pártpolitikát kifele kell vinni, nem befelé, nyilvánvalóan erről szólt. Hadseregben csak nemzetstratégiának van helye, rivalizálások, villaügyek, egoviharok nem méltók a honvédséghez. Ez is nagyon konkrét, ezt sem szoktuk meg eddig Orbán Viktortól, hogy valakit ennyire személyesen, villaügyeivel emlegessen föl, és hozzátette, hogy elvárja a Szalai Bobrovnicki Kristóftól, hogy a honvédség katonái is így gondolják. Ez egy nagyon erős utalás volt. Az, hogy őt így kiemelte, ennek mi lehet a súlya jelentősége? Tényleg, ugye Magyar Péter arról itt, hogy pánik hangulat van ezzel kapcsolatban a Karmelitában. Tényleg az lehet ennek a hátterében? Hogy látod?
Azt nem tudom, hogy van-e pánik hangulat, az viszont biztos, hogy ez egy friss történet és egy friss árulás Orbán Viktor számára. Egy olyan ember, aki valóban vezérkari főnök volt.
De elküldték őt.
Hát elküldték őt, rendben van, de azt is hozzá kell tenni, hogy nyilván korábban azért a katonai vezetőket megszokhattuk, hogy ők akár katonai díszegyenruhában is hallgatták végig Orbán Viktor beszédeit. Az aktuális honvédelmi miniszter mindig biztosította, hogy a honvédség az 100%-ban Orbán Viktor és a kormány mellett áll, és nyilván jogilag persze természetesen, de hát itt emberek vannak, tehát hogy az emberek hogyan szavaznak, meg kit tartanak helyesnek az ország élére, az már egy teljesen másik kérdés. Most egész egyszerűen ezt egy kicsit fenyegetés hangon is tudnám értelmezni. Azt mondta, hogy kedves honvédség, kedves fegyveres erők, kedves és kiterjesztve a rendőrségre, a katasztrófa videókre, mindenkire, ne legyen itt semmi látnivaló, mert annak következményei lesznek. Mert úgy, ahogy a Pride szervezőit megfenyegette, vagy így, vagy úgy, de még csak megfenyegette, úgy, ahogy a civil szervezeteket, úgy, ahogy a médiát megfenyegette, úgy most megfenyegette a honvédséget is azzal, hogy egyébként ne legyen semmilyen típusú ellenérzésük a kormánnyal szemben, ne legyenek ellenzéki hangok, és ne legyen, hát nem is az összevisszaság, de hát ugye honvédséggel kapcsolatos általános állampolgári elvárás lenne, hogy ott rend legyen, és ezt jól tudjuk, hogy a honvédségben nincsen rend, nagyon régóta nincsen rend, és ezen az aktuális honvédelmi miniszter biztos, hogy nem segített, és az ő politikájuk sem segített. Én azt gondolom, hogy itt azért vannak jogos részei bizonyosan annak, hogy a Ruszin-Szendén Romulus az milyen típusú szakpolitikai és szakmai érvekkel támasztott alá azt, hogy egyébként miért van bajban most jelen pillanatban a honvédség. És erre valamilyen fajta választ kellett adni. A válasz
csak ugye
egy sértődöttség volt.
Sértődöttség
ez egy sértődöttség. Ez abszolút egy sértődöttség volt, egy sértődöttség, amit majd erővel próbálnak majd leverni. Honvédségen belül lehet, az erőnek egyébként van hatása, én ezt nem állítom, hogy nincsen hatása, de azért ez jól elmond valamit az ország állapotára és a miniszterelnök állami rendszerekhez való viszonyáról, hogy egyébként ha valahol bármilyen rossz hangot hall, akkor egy pofont lekever. Hát ez szerintem azért nem egy 15 éve kétharmaddal kormányzó, regnáló kormányfőnek a minden szempontból a legjobb eszköze, amit használhat.
Egyébként ez a pofon lekeverés, meg hogy ki mindenkit fenyegetett meg, amit az előbb említettél, ez mennyire új abból a szempontból, például amit a Pride-dal kapcsolatban említett, mert az is egy elég erős mondatok azért, hogy nem is érdemes ezzel foglalkozni, mert gyakorlatilag nem tarthatják meg ezt a felvonulást. Eleve, hogy az alaptörvényöve kell írni, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. Tehát volt egy ilyen típusú üzenete is a sok-sok egyéb mellett, a konkrétumok mellett. Ez mennyire kommunikációs panel, üzenet, figyelemelterelés, vagy tényleg lehet elven bármi, hogy betítson egy Pride-ot, aminek hát azért sok-sok éve már hagyománya van.
Én szét kell választani azt, hogy politikai szempontból ez mindenféleképpen egy gumicsont, mert nincs ott nem tudom, az emberek 10 legfontosabb probléma érzékelése között, hogy most éppen a szexuális kisebbségeknek a helyzet az hogyan áll Magyarországon. Ugyanakkor nyilván, hogyha ezekből bármi megvalósul, és direkt ezt a részt nagyon sokszor megnéztem, hogy próbáljam érteni és a miniszterünk szavait, azért kétértelműen volt ez a fogalmazás, mert érthetjük úgy, hogy ő be akarja tiltani tulajdonképpen, ami a gyülekezési jognak az alaptörvényben lefektetett gyülekezési jognak a egyértelmű megsértése lenne, vagy pedig csak azt akarja mondani, hogy egyébként nincsen olyan oka, ami miatt meg kellene szervezni ezt a felvonulást. Mindegy, bárhogy is lesz, ez egy egyértelmű üzenet volt szerintem mindenféle. Éppen azoknak az embereknek számára, akik, hogy mondjam, nem támogatják a kormány oldalt. Tehát mondtam, hogy nem szólt az ellenzéki szavazókhoz, ezzel szólt, ilyen közvetetten szólt az ellenzéki szavazókhoz, hogyha egyébként ők független újságot olvasnak, független portált olvasnak, vagy hogyha egy Pride-ra el akarnak menni, vagy hogyha egy civil szervezettel, NGO-val akarnak bármilyen, nem tudom, eseményen részt venni, vagy akár ott dolgozó emberekről is van szó, akkor nektek eddig és ne tovább.
Ugye hatalmas tapsot kapott.
Hatalmas
ez
tapsot,
a bejelentés, és ez a legnagyobb.
És ez volt talán a legijesztőbb szerintem az egész beszédben, hogy tényleg a fideszes elitnek a 15 év hatalmon levés után a legfontosabb problémája az, hogy van évente egyszer egy darab néhány 10 000 főt megmozgató felvonulás. És bocsánat, de hát, hogy ezt azért ki kell mondani, mert nyilván, és direkt azért ezzel kezdtem, hogy ez egy politikai szempontból egy gumicsont természetesen, azért mondja ezt, hogy aztán Magyar Pétert be lehessen sározni, hogy akkor ő most kiáll, vagy nem áll ki ezek a szervezetek mellett, vagy ő elmegy a Pride-ra, vagy nem megy el a Pride-ra, és a többi, de hogy mellette már hát megint itt emberi sorsokkal és emberi életekkel próbál megjátszani Orbán Viktor, azért, hogy egyébként ő a hatalmát részben megtarthassa, részben pedig hát ellenségképpen gyártasson ismételten a szexuális kisebbségekből. És ez nyilván nem idegen a Orbán Viktortól, meg az elmúlt évek politikájától, csak megint a retorikában azért olyan szavakat használt, hogy itt kútmérgezésről beszélt többek között. Amilyen szavakat, hát jó érzésemben nem szokott használni így a saját honfitársaira, akik úgy írta le, mintha nemzettestéből ők ki lennének vetve. Ezek az emberek, akik ilyen portáloknál dolgoznak például, vagy egy Pride szervezésben részt vesznek, Számomra ez megint az a kicsit ijesztő hangnem volt, ami jó lett volna a 20. században ott hagyni, és aztán nem a 21. században is átültetni más nyelven. Nyilván Orbán Viktor meg van erősödve ebből a szempontból, hogy megerősödve érzi magát Trump győzelme miatt, ez teljesen egyértelmű, hogy emiatt egy kicsit talán jóval elszaladhatott vele a ló. Csak ez a kérdés az, hogy az indulatok felkarbácsolása, a magyar és magyar egymás ellenfordítása az a sikere vívő politika, vagy egy kicsit integratív erő, ahol egyébként a másik tábor és a másik tábornak a szavazóit azt nem tudom, nemzet testéből kívülálló és hazárulónak, mert Magyar Pétert ugye még hazárulónak is nevezte, és mindenki mással együtt hazárulónak nevezte ezeket az embereket, akik ellen ő egy bosszú politikát fog most folytatni. Nem tudom, hogy milyen jogi lépései lesznek, de hát most legalább 3 alaptörvénymódosítás már elmondott csak ebben a beszédében. 3 alaptörvénymódosításból és bármilyen egyéb újabb civil törvény vagy stopsoros törvény 2.0-ból szerintem teljesen egyértelmű, hogy itt az ellehetetlenítés és a kicsinálás az elsődleges szándék, azért, mert Orbán Viktor most bosszút akar állni.
Hát bekeményített.
Bekeményített, abszolút. Ez egy üzenetértékű bekeményítés volt. Még egyszer mondom, ez egy politikai gumicsont, tehát hogy ez azért van, hogy erről sokat beszéljünk, de mellette, hogyha ennek lesznek valódi lépései, és nem az lesz, hogy egyébként most csak beszélt valamit, aztán majd elmossák, ezt nem hiszem, hogy ez lenne, akkor az van, hogy Ismételten most megtalált egy csoportot, egy újabb kört, akik ellen valamilyen fajta vélt vagy valós sérelmei miatt egy bosszút folytathat, és akire mutogathat, hogy ja, hát ezek az emberek egyébként nem magyarok, és nem is a nemzet részei, ők a hazárolók, ő ellenük kell harcolni, Magyar Péter meg csak egy sokadlagos szereplő ebben a történetben.
Csak nagyon röviden szeretném már reagálni arra, amit a nemzetközi vizekről, vagy a nemzetközi ügyekről mondott. Itt mennyiben volt újdonság, vagy a régebben már elmondott paneleket hallottuk újra, vagy volt ebben bármilyen, ami esetleg Ukrajnával kapcsolatos megjegyzése, talán ez a...
Mindenféleképpen az Ukrajnával kapcsolatos megjegyzése, ez már tényleg ez a Trumpi világból eredezthethető mondás, hogy Ukrajnának a szuverenitását, amit ideig mindig kiállt Orbán Viktor és a kormánytag, és hogy ukrán szuverenitás van, Ukrajna területi integritása az egy fontos.
Most megszűnt.
Most már Ukrajna mintha nem is létezne tulajdonképpen. Ukrajna nevű területről beszélt, ami egyértelműen érdekes módon a Kreml és az új fehérházi kormányzatnak a kicsit közös metszete, hogy Ukrajna mintha nem is létezne, és az ukrán nép, és benne az Ukrajna területén belül pedig a magyar kisebbség, a kárpátai kisebbség, mintha nem is létezne tulajdonképpen. Szerintem ez emberileg és valószínűleg történelmileg is egy kevésbé vállalható mondat, és a kevésbé vállalhatót úgy értem, hogy vállalhatatlan mondat volt. Én azt gondolom, hogy nincs olyan magyar külpolitikai, geopolitikai, vagy akár belpolitikai érdek, ami azt mondhatná, hogy Ukrajnának akkor most meg kell szűnnie, mert nagyjából erre tett egy utalást, hogy Ukrajna nem is létezik, és nem is lesz majd valószínűleg, és úgy szurkolt tulajdonképpen egy kis államnak a vezetőjeként Orbán Viktor ennek a nagyok közötti játéknak, hogy tulajdonképpen a kis országoknak, az Európai Uniónak itt nem akarnak lapot osztani, tehát hogy gyakorlatilag megint ülünk egy táborban, és az ellenfél táborának szurkolunk. Az ellenfél az hol Oroszország, hol pedig Amerika, attól függően, hogy persze szövetségesünk természetesen, csak attól függően, hogy Amerika éppen Európa ellenes politikát akar folytatni, vagy éppen most Oroszországgal próbál meg valamilyen külön alkut kötni. Lényeg a lényeg, szerintem külpolitikai szinten teljesen egy 8D-s sakkot próbál megjátszani Orbán Viktor, csak annak nehogy az lenni, hogy Magyarország lesz az elszenvedője, pont az ilyen kijelentések és az ilyen kijelentéseken alapuló cselekvések miatt.
Az, hogy Magyar Péter közben focizott kint, és ott ugye elmondta, hogy a gyerekeivel minden évben oda elmegy, és ott focizik, ugye volt egy bejátszás is, biztos láttad, hogy Menczer Tamás éppen kérdezte a sajtó, és akkor közben ott elment a háttérben, azt mondta, hogy bohócokkal csak a cirkuszban szeretne találkozni, stb. Ez mennyire lehetett? Lehet, hogy tényleg ennyire spontán volt, és így jött ki, vagy ennek van bármi jelentősége, próbált ezzel lazítani. Szóval mit hozott ki ebből Magyar Péter, ebből a helyzetből?
Elképzelhető, hogy volt egy spontanitás benne, de nyilván politikai elemző vagyok, mindent próbálok az elemzői szemüvegen keresztül nézni. Szerintem ez egy jól megalkotott gag volt, hogy egy kicsit megmutassa, hogy egyébként van egy másik világ is, és kicsit azt mutassa meg, hogy nem kell mindenkinek, nem tudom, miniszterelnök beszédére kötelezően, akár ahogy mondta, ilyen termelési összegzőként akkor oda vonulni, és akkor ott megtapsolni, és megfelelő ideig tapsolni, mint ahogy azért ezt megszokhattuk a rosszabb történelmi időszakokban, hanem egyébként van egy másik világ, ahol egyébként egy ember nyugodtan elmehet a fiaival focizni a jó időben. Szerintem ez erre akart utalni, és egy kicsit könnyebbé tenni ezt az egész nagyon nehéz dolgot, amit Orbán Viktor ott rárakott most Magyarországra.
Hát meglátjuk, hogy alakul. Szerintem lesz mit elemezni a közeljövőbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt most a címlap. Ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornára. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.